Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló úrunk mai vasárnap délelőttön ezen a helyen. Azzal az igével, amit írva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének, az első 22 versében, ahogy azt hallhattátok a bibliaolvasás rendjén, különösképpen pedig a 4. rész 20. versében. Istennek szent igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének a 20. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Eddig az írott ige. Krisztusban szeretett testvéreim, akik ma egy hete itt voltak a délelőtti istentiszteleten, ugyanezt az igét hallhatták, és benne azt, hogy aki Krisztus nevét vallja és vállalja, annak számítani kell arra, hogy nem mindig kap dicséretet ezért. Sőt, zaklatni fogják emiatt. Nyilvános számadásra kényszerítik, ahogy Pétert és Jánost ott a nagy tanács. És arról is hallhattunk, testvéreim, hogy az egyház akkor és azért jó hely, amikor és ahol meg lehet élni a gyülekezeten belül a Krisztus közösséget. Ez az egyház létének a legfontosabb ismertető jegye itt a világban, és én nagyon szeretném hinni, hogy a szombathelyi református gyülekezet egy olyan Krisztus közösség, ahol azok, akik eljönnek, akik ide tartoznak közénk, ha nem is minden alkalommal, de talán minden alkalommal, átélik azt az érintettséget, amit csak akkor és azok élnek át, akik az Isten szent lelke jelenlétében együtt vannak a feltámadott Úr Jézus Krisztussal. Notabene sokan mondják, hogy nem megyek templomba, mert én otthon is tudok imádkozni. És ez igaz, testvéreim, csak hogy éppen a ma hallott igény figyelmeztet arra, hogy a egyedül sohasem élhető meg a Krisztus közösségnek az inspirációja, s ha történnek is csodák, annak nem lesznek tanúi. Hiszen ami történt ott, hogy meggyógyult az a beteg ember, azért vált annyira híressé, hogy eljutott egészen a nagy tanács tagjaiig, mert tanúi voltak annak a csodának. És ahogy hallottuk a Szentírásból, ott a nagy tanács tagjai is megadták magukat, azt mondják, hogy azért nem tehetünk úgy, mintha ennek nem lennének tanúi, nem történt volna meg ez a gyógyulás, nem tudjuk ezt letagadni. Tehát a közösség, a Krisztus közösség, a csodák tanújának és megnyilvánulásának a helyei. De testvéreim, olyan gazdag ez az ige, úgy gondoltam, hogy a mai napon még visszatérünk erre, és ebből az igéből az a kérdés feszül nekünk a mai alkalommal, amit hallhattatok kiemelve a 20. versből, amit így fogalmaz meg Péter, akiről hallottuk Szentlélekkel megtelve, megszólal írástudatlan ember létére, vagy legalábbis képzetlen ember létére. Nem valószínű, hogy írástudatlan volt, a zsidóknál hagyomány volt, hogy gyerekkorban otthon tanították a szülők a gyerekeket. Tehát valamennyire ismerte a törvény, talán az írást is, de azt tudjuk, hogy egy képzetlen, egy halász ember volt, testvérével együtt jártak ki a Galileai tengerre nap mint nap, míg nem lettek Jézus tanítványai. Nos Péter fogalmazza meg azt, amit hallottatok. Nem tehetjük azt, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk. És ebben a vallomásban benne van egy kérdés, hogy miért? Miért nem marad nyugton a keresztény ember? Miért érez belső késztetést arra, hogy másnak is elmondja az evangéliumnak az igazságát? Miért nem űrre a fenekére? És miért nincs abban a békességben, hogy ahogy más elhallgatja és örül, hogy csendben lehet élni, és nem zargatja senki őt, az ő számára fontos, hogy megnyilvánuljon a családban, és nagyon sokszor ejnye-bejnye. Nekem volt olyan gyerek, aki korábban, aki visszajött és mondta, hogy a szülei intették le, én megtanítottam itthon imádkozni, otthon meg az édesapja kigúnyolta. És letiltotta az asztalnál való imádságot. Miért akar megnyilvánulni a keresztény ember? Miért érzi ennek szükségét? Sőt, miért vállal veszedelmet, és miért vállalja a halált? Hiszen a történelemben, ha visszanézünk, a kereszténység kezdete óta a Krisztus megnyilvánulás nem ritkán azzal a kockázattal járt, nem olyan rég szóltak erről igehirdetések az első században, két ilyen nagy üldözés van Néró és Domitianus császár alatt, amikor keresztényeknek a százait, ha nem ezreit végzik ki. És később, egészen a 20. századig, hát itt azért még ülnek olyanok, akik tanúi voltak, és hallottak róla, hogy emberek a hitükért börtönbe kerültek. És volt, akit kivégeztek. Akasztófára küldték Gulyás Lajos levéli lelkipásztor 1957-ben a győri börtönben felakasztják. Nem szoktunk erről beszélni. Miért? Miért vállalják a hitet így emberek? Meg akarnak halni? Ugye ez a kérdés, ez nagyon feszít. Miért konfrontálódik a keresztény ember a világgal ma? Ahogy mondtam, jobb lenne csendbe ülni és elengedni a fülünk mellett. Hadd hagyjanak minket élni, a legtöbben így vannak. Ne zavarjanak. Ne zavarják a mi kisköreinket. Úgy csendben, békességben önmagunknak el vagyunk. Másképpen fogalmazok, testvéreim, mi hajtja, hogy Jézus Krisztusért, akit urának és megváltójának tart a keresztény ember, szót emeljen ebben a világban. Honnan jön ez a nem hallgathatjuk el, amit láttunk és hallottunk belső kényszere? Mert testvéreim, ez a kulcsa a kereszténység mindenkori nyugtalanító jelenlétének, és ez a kulcsa ma is. Ameddig lesznek olyanok, akik hitükkel és hitük megnyilvánulása révén piszkálják ezt a társadalmat, kulturálisan is, és újra szembesítik az embereket az isteni valósággal, a feltámadott Jézus Krisztusnak az erejével. Addig mindig egyfajta ilyen kellemetlenség jelen van a kulturális térben. De ahogy mondtam, ez volt a történelemben korábban is. És testvéreim, mondok még egy meredekebbet, ez volt bizony a hivatalos egyházzal szemben is, amikor erre szükség volt. Gondoljatok csak bele a reformációban. Luthernek az a híres mondat, amikor a Wormsi birodalmi gyűlés előtt van, és nem véletlen, hogy fennmaradt, itt állok, másként nem tehetek. Nem tehetek másként. De később a 20. században, a nagy diktatúrák idején, Németországban, amikor sikerült Hitlernek begyűrni az egyházakat is maga alá, hogy így mondjam, a birodalmi ideológia alá is létrehozták a német birodalmi egyházat. ahol nem Jézus Krisztus volt a megváltó, hanem a Führer. Ott is voltak, nem sokan, kevesen, akik beálltak, és úgymond beálltak a hitvalló egyházba, és lassú morzsolódásban egészen elmentek a koncentrációs táborokig. Vállalva a hitet. Miért? Vagy említettem, a mi vidékünkön, vagy a mi tájainkon, a kommunizmus totalitarizmusában emberek, akik vállalták, családok, akiket hátratettek, gyermekeket nem engedtek tanulni, úgymond a szüleik bűne miatt, mert reakciósok voltak az 50-es években. Nem mehettek egyetemre. Életeket törtek kettőbe, és mégis vállalták emberek. És ma ugyanígy nyugtalanít, testvéreim, ez a kérdés, mert trendi, vagy annak nevezett ideológiák kérdőjelezik meg azt, hogy a férfi férfi, a nő meg nő, és hogy a család az férfi és nő. És akkor jön ez a maradi kereszténység, aki azt mondja, hogy ez bizony az Isten kijelentésében, és a Szentírás igazságában így van, hogy a család, édesapa, édesanya, gyerekek, vérségi kötelékeknek a láncolata, ma már kicsit eltűnik, de azért benne vannak a nagyszülők is, meg benne vannak az unokák is. Az Isten kijelentése és a teremtettség rendjében így van ez. És ez nyugtalanít. Sőt, kikiáltják maradinak, félreteszik, intoleránsnak a kereszténységet, mert ilyeneket mer állítani, illetve nem állítani, ilyeneket mer képviselni még ma is. Szóval testvéreim, a hitet azt mindig érte a történelem során, és ma is éri, nem is akármilyen kihívás. A bűn a kísértő részéről. Most talán annyiban változott, hogy most az egész keresztény világképet éri ez a kihívás, és erőszakosan ömlik idegen önfeladásra felszólító, vagy legalábbis az önfeladás elfogadását eltűrő kereszténység ellenében irányított kihívás. Akkor lesztek jó keresztjének, ha feladjátok azt, akik voltatok eddig. És mentek ti is a világgal, modernizálódtok. Szóval honnan van, testvéreim, ez a belső késztetés, hogy nem mondhatjuk, illetve nem hallgathatjuk el azt, amit láttunk és hallottunk? Abból, hogy a hit a feltámadott Jézus Krisztusban gyökerezik, és ez a hit nem ebből a világból való. A hit nem ebből a világból való, hanem a feltámadott Jézus Krisztus erejéből is állandó feszültségben áll a világgal. És ez a feszültség mozgatja a keresztény életet. Péter itt szembesíti a nagy tanácsnak a tagjait: ha ma minket azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogy hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek egészségesen ez az ember. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetünk. Péter szembesíti a nagy tanácsot, hogy a halálon is győztes élet Jézus Krisztusban nyit teret magának, ami visszatér a bűn fölötti valósághoz, a Krisztusban a feltámadott Krisztusban való élet, vagy abban hívő élet, testvéreim, az nem bűn nélküli élet, de a reménysége azt, hogy ezt a bűnös állapotot meg lehet haladni. A hit nem azt jelenti csupán, testvéreim, hogy valaki bekerül az élő Isten erőterébe, ennél sokkal többet jelent. Erőt kap felülről arra, hogy az ő élete erőforrás legyen mások számára. Igen, egy hitbeli élet lehet erőforrás mások számára. Ahogy itt Péter és János élete ilyen volt. Lehet vigasztalás mások számára, ahogy Pál apostol vigasztalta a kétségeskedő és tévejgő korintusiakat. Egy ilyen élet lehet erőforrás a kitartásra. Ahogy János apostol a Jelenések könyvében írja a kitartásnak az evangéliumát. Egy ilyen élet lehet reménység, ahogy Pál apostol a Filippi börtönben onnan írja az egyik legszebb és legszeretetteljesebb levelét, pedig börtönben van. Mert egy belső tűz ég, és ez a belső tűz nyugtalanítja az embert, és kényelmetlenné teszi a megnyilvánulásait mások számára. Azért, mert megismerte, hogy a Krisztusban élt élet semmi máshoz nem hasonlítható. Ilyen szépen fogalmazza meg Pál apostol egy adott pillanatban, azt mondja, hogy azt az életet, amit Krisztus nélkül éltem, önmagam számára szemétnek ítélem. És nem tagadja meg a múltját, csak azt mondja, hogy ameddig én nem jártam Krisztussal, az az élet, ahhoz képest, amit most élek, egy szemét kupac volt. Mondja ezt a nagy apostol. És épp azért, mert ezt az üdvösséggel teljes életet megtapasztalta, ennek a gyönyörűségét, ezt akarja mások számára is. Ebből fakad a missziói töltete. Nem tehetjük meg, hogy elhallgatjuk azt, amit láttunk és hallottunk. Testvéreim, ha nincsen tűz a hitben, akkor nincsen akarás sem. Ez az egyik nagy baj az európai kereszténységnek, hogy langyos. Elfogyott az a lendület. Az, tudjátok, aki maga nem ég, az hogy melegítsen másokat. Égni kell az élet. És akkor fog tudni fűteni önmaga körül. És ez a lét kihívással jár. Mert meg fogják újra és újra kérdezni, hogy miért teszitek. Hát azért, mert nem tehetünk másként. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket belülről, és ezt nem tehetjük, hogy elhallgatjuk. Ha valaki szerelmes és nem mondja el, soha nem fogja a másik megtudni a szerelemnek ezt a mélységét. A szavakba kell önteni. Az Isten szerelmet is szavakba kell. Életbe kell önteni, testvéreim. És hogy ez nem jár-e félelemmel? A Krisztussal való járás, illetve a feltámadott Krisztusban való hitnek a nyilvánossá tétele? Dehogy nem. Csak az igazán égő hitű keresztény ember megtapasztalja, hogy a Jézus Krisztussal való lét erősebb a félelemnél. Fél-e a keresztény ember a haláltól és a szenvedéstől? Fél. Mert földi létünknek a végét jelenti. Igen. Krisztus is félt, emlékezzetek, a Gecsemáné kertben, nagy csütörtök estéjén. Így imádkozott. Atyám, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. A szenvedés. De mégis ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Mi a hit nyugtalansága, testvéreim? Az a bizalom, amiben mindent átad az Istennek a feltámadott Krisztusban hívő ember. Péter ilyen gyönyörűen fogalmazza ezt meg. Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Mi ennek a Krisztusban nyert életnek a szépsége? A hitnek a szépsége? Az, hogy bátorrá tesz megélni ebben a földi létben is Krisztusnak a halálon győzedelmeskedő életét, az örök élet jelen valóságát, az Isten jelenlét e világi megfoghatóságának gyönyörűségét. Ez a hitnek a szépsége. Ilyen hitet kívánok nektek, testvéreim. Amen. Vezess ki népedet a bűn gyávasága szolgaságából, és add a Krisztus szolgaság szabadságát nekünk, akik hallottuk gyönyörű, biztató üzenetedet. Hogy a hit nem haszon csupán, annál több. A hit az a gyönyörűség, amivel az Isten jelen valóságot ebben a földi életben megtapasztalhatja és megélheti az ember. Köszönjük, hogy végtelen gazdagságodból ma is aranytömböt dobtál elénk, Istenünk. A hit gyönyörűségét, életeknek példáját, akik mertek szólni a feltámadott Jézus Krisztus nevében, a halál fölött győzedelmeskedő életről és ennek az életnek gyönyörűségéről és erejéről. Bánjuk bűneinket, ha elgyávultunk sokszor, és nem mertük ezt a hitet megvallani, nemhogy megvallani, nagyon sokszor vállalni sem mertük. De irgalmathoz jövünk, Istenünk, fiadért, a Jézus Krisztusért, ne tulajdonítsd nekünk ezt a bűnt, hanem szabadíts meg formáját szent lelked jelenlétében a te akaratod szerint, és tégy bátrakká megvallani, kik vagyunk, hová tartozunk. Azért, mert belülről éget a megvallás kényszere. Köszönjük azt, hogy elfogadod mindazokat, akik tőled várják a vigasztalást. Így imádkozunk ma két családért, akik a mögöttünk hagyott napokban, héten álltak, vagy emlékeztek szerettükre, akiket hirtelen, váratlanul ragadott ki az élet legnagyobb ellensége ebből a földi világból. Köszönjük, hogy volt vigasztaló szavad hozzájuk. Köszönjük, hogy azt ígérted, hogy nem hagyod őket magukra, özvegységben, gyermekeket árvaságban. Nem hagyod támasz nélkül a tieidet. Mert neked nagy hatalmad van, halál fölött győzedelmes. És megadod a tieidnek a reménységet, hogy bár elmúlik egyszer ez a földi lét, országodban helye van mindazoknak, akik a tieid voltak, szerettek, veled együtt éltek és haltak meg. Imádkozunk ezért a két családért, minden egyes családtagért, idősekért és fiatalokért, kicsikért, nagyokért. Fiad, Krisztus vigasztalása legyen és maradjon ővelük. Imádkozunk és hálát adunk azokért, akik meggyógyultak a betegségből és itt vannak közöttünk. Imádkozunk azokért, akik még hurcolják a kornak a nyomait, hogy gyógyulhassanak napról napra, és együtt lehessünk sokszor a te dicsőségedben. Imádkozunk azért, hogy szűnjön világunkban a betegség, és jöjjenek el újra az áldott találkozásnak az alkalmai itt a templomunkban is. Mikor megnyitod majd a templom ajtókat sok helyen, ahol eddig zárva voltak, akkor nyisd meg az emberi szíveket is, hogy oda te be tudj költözni élő igéddel, szent lelked jelenlétével. Így áld meg minket, így őriz meg, így légy betegeinkkel, így légy ezzel a világgal és benne nemzetünkkel. Hallgass meg azt, amit csöndben elé teszünk fiadért, a Krisztusért, mennyei jó atyánk. Amen.